A tröszt az óriástök szerződés készhezvétele után Mihály Kolajos vezérigazgató és Szalvéter Jenő főosztályvezető aláírásával, valamint a vezérigazgatóság díszpecsétjével ellátott, elismerő oklevéllel tüntette ki Hászfetter István megyei igazgatót az országos óriástök szerződtetési terv határidő előtti teljesítéséért. Az oklevelet Hászfetter az ország első emberének életnagyságú mellképe alá függesztette fel. Ha valaki a szobába lépett, annak alulról felfelé pillantva az alábbi látvány kellett befogadnia. Hászfetter előre nyújtóztatott, visszatűrődött zoknis lábait az íróasztal alatt, Hászfettert mellközéptől az íróasztal fölött, a maga háromdimenziós testiségében sapkájával tetőzve. A díszpecsétes oklevelet, s az oklevél, és mindenek felett a bár egysíkú, de bonyolult asszociációk révén mégis több dimenziós mellképet. Hászfetter elhatározta, hogy az óriás tökű gyeplőjét most már egy pillanatra sem engedi ki a kezéből. Ezt kereken meg is mondta Gátinak és Hidasnak, mikor a győztes szerződtetést követően kis előadást tartott az álhatatosságról, az akaratról, a meggyőzés erejéről és a legfontosabbról, arról, hogy nem szabad hagyni, hogy az embert az emberek kicsinyes siránkozásai pókhálóként befonják és cselekvőképtelenné tegyék.
Az emberek önzők, irigyek, állhatatlanok. Plegykások, álszentek, pénzéhesek, hazugok, makacsok és korlátoltak.
István!
Az emberekben bízni kell?
Logikus.
Mi van?
Azt mondta, logikus. Helyeslem.
Most neki helyes lesz, vagy nekem?
Mindkettőtöknek.
Nagyon helyes.
Igenis, bízni kell az emberekben. De az emberek nem akarják leszerződni az óriás tököt, akkor le kell őket szerződtetni.
Tankkal is szóval.
Mert világméretekben kell gondolkodni. Falvakból tevőnek össze a járások. Járásokból a megyék, megyékből az ország.
Hamarosan eljutunk a tejútrendszerig.
Aki pedig esetleg most azt gondolja magában.
Jó, jó.
A szerződés nem minden. A leszerződött növény meg is kell termeltetni. Nos, annak én azt mondom, ahogy magam leszerződtettem, ugyanúgy meg is fogom termeltetni. Mindenki vegye tudomásul, hogy ebben az ügyben megkérdezésem nélkül senki nem intézkedhet. Instrukciót jóváhagyásom nélkül nem adhat. Az óriástök termeltetését magam veszem a kezembe.
Bravo, bravo, bravo.
Az elfújja a szél a felleget, valóban időben március végén megkapta az óriás tök vetőmagot egy kis kartondobozba burkolt, vászon zacskóba kiszerelve. Leszámolták, pontosan megvolt az 50 szem. Hászfetter is leszámolta előző nap, s ha éppen akkor nem kell Budapestre utazni a 2 hónapos igazgatói továbbképzésre, maga viszi le a magot a TSZ-nek, s minden bizonnyal el is vetteti. Mert már tudomása volt arról, hogy különféle növényeket különféle időrendi sorrendben szokás vetni, ezt a szokást a sajtóból okulva nem tartotta egyébnek babonánál. Nem egyszer magyarázgatta, hogy ez a sorrendiség csak azért alakult ki az idők folyamán, mert mindent nem lehetett egyszerre elvetni. Egyébként is elképzelhetetlennek tartja, fejtegette, hogy egy nagy, kövér mag, mint például a bab, vagy az olajjal átitatott ricinus fázékonyabb legyen egy szinte csontbőrvékony zapszemnél, vagy pláne a máknál, mely nem nagyobb a légpiszoknál. Nem vihette le személyesen a magot, ezért gondosan visszacsomagolta és postán adatta fel egy levél kíséretében, melyben felszólította az elnököt, hogy a vetéssel egy percet sem késlekedjenek, megtörténtét és gondosságát a tanfolyam közben is ellenőrizni fogja. Dömök és Kukuruznyák viszont azon a véleményen volt, ha már egyszer leszerződték ezt a ki tudja milyen óriás tököt, akkor ők látni is akarják, mi lesz belőle, és ezért csak április közepén vetették el 20 holt kukoricával köztesként. Kukuruznyák töltötte be a 2 soros gép után a faros szerepét, s mellékesen a tökvetést is elvégezte. 50 méterenként a sarkával egy kis fészket vágott a talajba, a zsebéből egy tökmagot belehullajtott, s a kitúrt földet könnyedén visszatapostará. tekintve, hogy még ezt is csak minden 10.-12. fordulóban kellett elvégeznie, a tökvetés igazán nem okozott különösebb gondot neki. Sőt, a második napon 4 napig tartott a 20 hold bevetése, annyira megfeledkezett magáról és a tökről, hogy egyszer, mikor a tábla végénél szusszanni hagyták a lovakat, önkéntelenül a zsebébe nyúlt, s már megroppintott egy tökmagot a foga között, mikor rádöbbent, hogy mit is csinál. De akkor már késő volt. Egy óriás tökmag a termelés számára visszavonhatatlanul elveszett. Április utolsó vasárnapján az éjféli gyorssal érkezett meg Haasvetter Budapestről a megyeszékhelyre, s hétfőn délelőtt már ott áll dömökkel a 20 holdas tábla mellett.
Szóval, ez lenne az?
Ez.
Haasvetter végighúzta ujjait serkenő szakállán, s szeme sarkából dömökre pillantott. A kutya mindenit. Hát nem elfelejtett utána nézni, hogy hány nap alatt kel ki a tök. Vagy hány hét alatt. Most aztán még célzás sem tehet a vetést sürgető levelére, mert a végén még lejáratja magát. A kukorica imit amot sorolt, de még nagyon gyengén, inkább csak a feketébb foltokon, ahol jobban felmelegedett a föld. No és persze gyomok is ütköztek ki szép számmal, de még csak gyermek, de csíra növény alakban.
Na, járjuk meg akkor egy kicsit.
Lehet, ha muszáj.
Ne egye meg. Egyáltalán egy kis tök az milyen. Azok a tudálékos sakkönyvek leírják, hogy ilyen a tök, meg amolyan, amikor már nagy. De milyen, amikor meg kicsi? Meg készen kicsi. Az embernek vannak közeli ismerősei, barátai, akiket akár hátulról, a tarkoljukról, a fülükről felismer, tehát egy csomó bólyás fényképek között képben elálljuk.
Már bent jártak a táblában. Éppen most nem igen lett volna szabad tapodni a csírázó növények miatt, de Dömök nem említhette a kukoricát, hiszen a szerződés szigorú kikötése volt, hogy az óriás tök főnövényként vettetendő. A tábla túlsó oldala felé közeledve már az első és második napi vetésben jártak. Itt már egészen szépen látszott a kukorica, szemet szúrt Haasvetternek. Egy ideig nézte menet közben, és eldöntötte, hogy tök semmiképpen nem lehet. Nagyon fűszerűen keskeny a levele ahhoz, meg 50 tök magból nem is juthat ennyi egymás mellé. Mindezeket számba véve, megfontolva, hirtelen lehajolt, és fölragadott egy ilyen gyanús növénykét.
Nézd, mennyi ilyen van itt.
Dömök megriadva nézte. A földes gyökerek között még ott volt a mag. Szerencsére ebbe a táblába nem lófogút vetettek, hanem sima gyöngyszeműt, melynek kisebb, fehéres és majdnem gömbölyű a magja. Villámgyorsan sorra vette a gyomokat. Melyik is hasonlít így kicsi korában legjobban a kukoricához? Megvan. A kakaslábfű.
Kakaslábfű. Nem nagyon érdekes.
Haasvetternek nem nagyon tetszett a felelet. Hogy ez Istenben ne lenne érdekes, ha egyszer ennyi van belőle. Lerázogatta a földet a növénykéről, s közelebbről szemügyre vette. Nelám, hát ilyen egy kis kakaslábfű. Igyekezett bevésni az emlékezetébe, hogy ezentúl bármikor és bárhol felismerje, bár tudta, hogy ez nem könnyű dolog. Mert például azt mondják, hogy a búza és a rozsmár kicsi korában a színéről is megismerszik. Hogy a rozs haragosabb zöld. Persze, megismerszik, ha éppen egymás mellett van a két tábla. De ha nem, és a föld is más, hát lehet, hogy ott a rossz színe csak olyan, mint az előbbi helyen a búzái. Szóval annyit már tudott Haasvetter, hogy buktatós dolgok ezek nagyon. És éppen ezért végtelenül óvatos volt. Nem ismerte a kakaslábfűt. De most észrevette a magot, s valahogy nagynak találta a kakaslábfűhöz, mint névhez is, és mint gyomhoz is.
Hey, jó nagy magja van.
Nagy szemű kakaslábfű. Van kis szemű és nagy szemű kakaslábfű. Ez nagy szemű.
Majdnem olyan nagy a magja, mint egy kukoricaszem.
Éppen ezért nem veszélyes. Csak néhány magot hoz. De nézze, igazgató elvtárs, ez itt, amit kihúzok. Vadrepce. Nyilván ismeri.
Persze.
Látja? Ez veszélyes. Ha felnövekszik, s beérhet, több ezer magothoz egyetlen ilyen növény. Na. És évtizedek után is kicsirázik. Na. Mészántással leviszik, ott lappang, aztán évek múlva felhozzák, s egyszeriben ellepi a talajt. Meg ez itt. Itni.
Az ugyanaz.
Nem egészen. Repcsényretek. Ez magot kevesebbet hoz, de annál ellenállóbbat. Ha tehén eszi meg szénával, fűvel vagy a tarlón, nem emésztődik meg, bekerül a trágyába, s trágyával a földbe, csírázik, él vígan tovább.
Hassvetter elképzelte, amint a tehén rágja, lenyeli, emészti, aztán felböfögi, újra nyámog rajta időtlen időkig, jár a pofája kényelmesen, de megállíthatatlanul, megint lenyeli, megint emészti. Hitte is, nem is, amit Dömög beszél, de inkább azért nem hitte. Egyáltalán hirtelen gyanús lett neki ez a Dömög. Mit oktatgatja őt itt, mint valami iskolás gyereket? Az mindig gyanús, ha az emberek egyszerre csak buzgolkodni kezdenek. Dömög közben belemerült az elterelő jellegű hadműveletekbe. Ide-oda lépegetett és sorra húzgált ki különféle gyomokat.
Ez például tyúktaré, ez tényleg nem veszélyes.
Igen?
De már ez aztán átok, perje.
Igen.
Lehet permetezni vegyszeres gyomítóval, fütyülj rá. Csak egy ellenfele van, az előhántó seke. Na és ezt nézze meg. Ez egyik legravasszabb gyom. Vérehulló fecskefű. A magjára húsos függeléket növeszt. A hangyák cipelik, leszik róla a húsos részt, ott hagyják, így terjed. Ez a kis fűrészes levelű gonosz, meg a szélfű, ettől kékül meg a tehén. Te veszélyes, ez meg...
Jó, van. De nekem ne mondja, hogy amiből csak imittam, ott van egy néhány, az veszélyesebb, mint ez a kakaslábfű, amiből annyi van, mint egyenesen ezt vetették volna be ebbe a táblába. Gyerünk, legalább essünk neki, tépjük ki őket. Megy ez, parokszám! Nestek, ti rohadt kis kakaslábfűek! Hogy leveszem a kabátomat, így könnyebben megy. Kiveletek, ingyen élök. Leveszem a nyakkendőmet is. Így, na, lássunk neki!
Ne fáradjon, igazgató elvtárs, majd elintézzük mi fogassal, meg kapával.
Jó elgondolásai vannak, elnök elvtárs. Nem mondom, még hallani is rossz. Nem átlag növényről van itt szó. Az óriásnak minden egyes magja egyedülálló, és pú!